útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa egészségi állapota további kórházi kezelést tesz szükségessé, közölte a Vatikán a Gemelli Klinika orvosaitól kapott tájékoztatás alapján. Programjait csütörtökig lemondták. A 88 éves szentatyát pénteken szállították be a klinikára, miután több mint egy hete küzdött hörkurúttal. A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a Karmelita Kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Súlyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraph. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselői is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszky. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogy ha az Unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papír alapú személyi jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy ransomhab nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Csiszér László és zenésztársai Noé Benedek és Varga Zoltán a mai napon látogatásokat tették a 250 éves Ecsédi Mindenszentek templom jubileumi programsorozatának keretében, ahol zenés tanúságtételt tettek a hívek előtt. Kedves László, már több mint 20 éve evangelizál a keresztény könnyű zene segítségével. Honnan jött az elhivatottság, mióta teszi ezt, és mi volt az, ami megszólította önt erre az útra?
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát hálát adok a Jóistennek először is ezért a beszélgetésért, és kérjük, hogy Szentlélek Isten, te vezessél bennünket, hogy mindazok az igazságok, amik itt a szívünket meg kell, hogy most győzzék, az elhangozzék a te kegyelmed által. Köszönjük Szentlélek, hogy te most is velünk vagy. Köszönjük Szentlélek, hogy te vagy az, aki tüzet gyújtasz a mi szívünkben. Nagy öröm van a szívünkben, így itt lehettünk ezen az ünnepen.
Mi pedig köszönjük a részvételt és ezt a fantasztikus, csodálatos estét.
Hálát adunk a Jóistennek, mert aki meggyőzi a szíveket, az mindig a Szentlélek Isten. Hogy honnan is kezdjem ezt az egész elhívást, igazából nagyon röviden csak annyit, hogy már egész kisgyerekkoromban éreztem Istennek a megszólítását. Ugye kántor családban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek.
Akkor a zenei vonal már ekkor elkezdődött.
Így van, hiszen nagy-nagy örömmel emlékszem vissza ugye arra, Csíkmenoság, Csíkszeredától nem messze lévő kis faluban, ugye ott teljesített édesapám szolgálatot, és hát úgymond a lakásunk az egy állandó próbaterem volt, hát a templomban hideg volt próbálni, és mindig ott próbáltak, főleg a nagybőti és a karácsonyi időszakok voltak, ugye ezek az intenzív időszakok, de a harmoniumon, ahogy esténként édesapám gyakorolta az énekeket, ez mind-mind beleívódott a szívembe az, hogy mennyire jó Istennek énekelni, mennyire jó az ő nagyságát ilyen módon is megvallani, és mindig, amikor édesapám gyakorolt, akkor egy olyan béke volt az egész lakásban, mindenki úgy próbálta arra figyelni, és már itt a szívembe csepegtette Isten azt, hogy neki szolgálni, jó lenne neki szolgálni. És innen indult ez a hatalmas küldetés, ami később aztán a Szentlélek által bontakozott.
És ez a gondolat mikor valósult meg először, hogy ön ezzel szeretne foglalkozni, és nagyon sok ember szívéhez szeretne szólni?
Hát nagyon érdekes ennek az egésznek a története. Mint kántor gyerek, Istennek szeretne szolgálni, hát mi az első dolog, ami eszébe jut egy ilyennek? Hát szeretnék én is pap lenni. Na hát nagy lelkesen, ugye akkor Erdélyben úgy volt, hogy vagy 8. osztályból mehettünk, ugye úgy nevezték kis szeminárium, vagy 9-10-et valahol elvégeztük, hogy még legyen egy kis gondolkodási idő, és akkor 11-12-be mentünk. És én ezt a változást fogadtam el, hogy akkor 10-es korom után, ugye 11-be mentem, 16 éves voltam ekkor, elmentem felvételizni a szemináriumba, és hát a legnagyobb meglepetésemre nem vettek fel. De ez nagyon érdekes volt, mert egy hatalmas csalódás volt ekkor az én szívemben. Úgymond egy ilyen hármas csalódás, úgy tudnám összefoglalni. Egy kicsit csalódtam ebbe a belső hangba, hiszen én annyira őszintén hittem azt, hogy Istennek szeretnék szolgálni. A második, hát egy kicsit csalódtam Istenben is, ugye hát én úgy gondoltam, hogy Istenem, te hívsz engem, és akkor most mi van?
Egyes út vezet a papságig.
Igen, és hát a harmadik, ugye hát egy kicsit csalódtam az akkori felvételiztető pap tanárokban is, hogy hát hogy nem látták ők, hogy én milyen őszinte szívvel szeretném Istent szolgálni, és hát ezzel indultam neki, ennek egy kis apropója az, hogy ugye ezen az őszen azonnal meg is talált engem egy lakodalmas zenekar, és itt indult a zenélésnek egy másik fajta formája, hiszen ugye én azt éltem meg, hogy ezen a ponton nem kellek, itt meg azt éltem meg, hogy kellek. És aztán a Szentlélek nagyon csodálatosan tett belé egy kanyart, mert hát ugye addig zeneiskolába jártam, de klasszikus brácsaszakon kezdtem, 5. osztálytól mindenkinek kötelező volt a zongora, de úgy gitározni, ugye szerettem volna megtanulni, autodidakta módon odahaza próbálgattunk, de Szentlélek úgy alakította, hogy iratkozzam be gitárórára. És itt hozott a Szentlélek egy csodálatos lehetőséget, mert a gitártanárnőm akkor már járogatott az akkoriban indulóban lévő csíksomjói ifjúsági közösségben. És néhány gitáróra után így elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy hát szoktam egy mást is énekelni, és hát akkor mondtam, akkor már írogattam, én úgy nevezem, ugye saját dalok, de igazából ez csak abból állt, hogy néhány egyszerű akkorddal próbáltam megfogalmazni a belső dolgomat. Na és akkor elhívott ő engem ebbe a hittan csoportba. És amiért ez érdekes, az, hogy itt kezdett újra találkozni az, hogy Istennek talán mégiscsak szüksége van rám, hiszen...
Csak egy kicsit más úton, mint ahogy azt ön eltervezte.
Így van, és itt indítottuk az akkori Salvatore együttest, ugye a Csíksomjó kápolnájáról neveztük el a tisztivel, ott beszereztünk hangszereket, dobot, basszusgitárt, és ez egy hatalmas nagy ajándéka volt a jó Istennek, hogy itt hétről hétre összegyűltünk a fiatalok, és megtapasztaltuk azt, hogy milyen jó örömmel jelen lenni, énekelve, ahogy itt említettem a ma délután, és az egész vasárnap délutánt együtt töltöttük, és ez egy olyan hely volt, ahol így forrott bennünk az, hogy mit tud tenni a Szentlélek. És itt kezdte visszahozni azt a jó Isten, hogy igen, Istennek szolgálni, de nem úgy, ahogy én gondoltam, hanem úgy, ahogy ezt Isten gondolta.
És mi volt a következő lényeges állomás a fejlődés útján?
Hát a következő nagy fejlődés az abban nyilvánult meg, hogy ugye egy óriási szomjúságot tett belém a Szentlélek. És ez egy olyan apropó volt, hát ugye a hittan csoportba elindultak különböző problémák és nehézség. Hú, én akkor ugye fiatal hívőként ezen le voltam döbbenve, hogy hát itt mindenki imádkozik, meg itt a szentmise, meg hittanom, meg minden. Hogy problémák vannak? És mi itt a megoldás? Nagyon-nagyon gondolkoztam ezen, és egyszer csak, ahogy ezen töprentem, jött bennem, hogy hát meg kell kérdezni Istent, hogy mi a probléma, mi a megoldás. És ő megmondja. De hát akkor azon gondolkoztam, hát hogy hallom én megint itt az a kis sutyó legényke, hogy fogom meghallani Isten hangját. És ezután nem sokkal jött a válasz, hogy hát a Szentlélek az, aki feltárja a szívünkbe Isten hangját. És rohantam a tisztihez, és mondtam, tiszti, megvan a megoldás. Kérdezte, micsoda? Mondom, hogy jön a Szentlélek, és betölt minket a Szentlélek, és megértjük Istennek a szavát, és akkor mindenki... És nézett rám, és akkor elküldött egy ilyen kis ima csoportba, akik akkor már jártak Magyarországon, Debrecenben volt egy úgynevezett András atya, aki abban az időben a Szentlélek szemináriumokat tartotta, de így egy egyhetes verzióban. És néhány testvér akkor már ebből a hittancsoportból eljárt ide Debrecenbe, és ők odahaza csináltak egy ilyen ima csoportot, kezdték a Szentlélek szemináriumot vezetni, és akkor elküldött oda. És itt volt egy másik lendület az egészben, mert akkor kezdte így már Isten feltárni, amit később sokkal mélyebben kibontott, hogy ebben a kis csoportban az elején mindig énekelve imádkoztunk. Ugye akkor még a Sárga könyves... Igen, hát mondták, hogy dicsőítés, de természetesen akkor nem tudtam én, hogy ez micsoda, hogy dicsőítés, de itt nagyon jó volt, ahol évről évre vezettük, évente volt, hogy két Szentlélek szemináriumot is, és nagyon-nagyon mélyen. Még ma is emlékszem a legelső ilyen úgynevezett proféciára, amit Isten adott az első Zsoltár, aztán később olvastam, hogy olyan lesz az életem, mint a vízpartjára ültetett fa, amely idejében meghozza a gyümölcsét, és nagyon-nagyon mélyre mennek az ő gyökerei, és hát ott már a Szentlélek ezzel elkezdett újra megszólítani, hogy egy ilyen életet szán nekem. És ebből az imacsoportból, amit néhány éven keresztül zajlott, jutottam el, vagy hát mondjam itt is ki, mert ugye abban az időben ez egy csodával ért fel, hogy 1995-ben kimentünk két kerek hónapra Rómába, úgynevezett evangelizációs iskolába.
Ez abban az időben óriási lehetőség volt, az biztos.
Hát nagy lehetőség és csoda volt. Csoda volt, ahogy itt megtapasztaltuk, hogy ugye hát a bukaresti nunciatúrán keresztül kaptunk vízumot ugye a Vatikánba, és igazából itt volt az a nagy választóvonal. Mózes életéről volt egy csodálatos lelki gyakorlat itt ezen a nyáron. Többek között, mert ugye két hónapon keresztül ott voltunk, és nagyon gyönyörű volt, ahogy ezt a tanítást vezették, hogy ugye Mózes először szeretett volna Izrael szabadítója lenni, de hát aztán ott megöli az egyik egyiptomit, akkor elmenekül ki a fáróba, de ott volt ugye Mózesben az a vágy, hogy Izrael szabadítója legyen, csak hát nem úgy, ahogy ez az Isten tervébe volt, és amikor már 40 évvel később már kint van a pusztában, már Jetro juhait őrzi, már gyermekei vannak, akkor ugye Isten megint szól a csipkebokorba, és akkor újra hozza neki ezt a küldetést. Ezt azért érdekes, mert ugye Mózes ekkor már nem nagyon akar menni. Mondja, uram, én már öreg vagyok, és már beszélni is alig tudok, hozza az indokokat, meg nem is fognak nekem hinni. Akkor mondta neki Isten, hogy Mózes, mi van a kezedben? Na hát, mondta Mózes, hát uram, hát látod, hogy már 40 éve pásztor vagyok, pásztorbot, és akkor ismerős a történet, hogy dobd el ezt a botot, és kígyóvá változik, és fogd meg, és hogy végig vezették úgymond ennek a botnak a szerepét, amely végig Mózes kezében van, de mégis Isten eszköze. Ezzel csap rá a vörös tenger, amely ketté nyílik. Később ugye, amikor szomjas a nép, ezzel a bottal csap rá a sziklára, és víz fakad belőle. Aztán később, amikor felmegy imádkozni, úgymond, ugye Józsi közben lent az amalekiták ellen harcol, akkor ezzel a bottal a kezében megy fel, és végig vezették, hogy igen, ez a bot ott van végig Mózes kezébe, de Isten eszköze. Most már nem csak egy sima pásztorbot. És ennek a végén azt kérdezték, hogy mi lehetne a te életedben ez a pásztorbot, amit ma átadsz Istennek azért, hogy Isten eszköze legyen, azért, hogy megszólítsa a rabszolgaságban élő népet, kivezesse a rabszolgaságból, és elinduljanak az ígéret földjére. És ott, ahogy én imádkoztam ezen, hogy uram, mi lehet az én életemben ez a pásztorbot, akkor a Szentlélek azonnal hozta, hogy az én pásztorbotom az, hogy én szeretek zenélni, szeretek énekelni. És odaálltam Isten elé, és azt mondtam, uram, én ezt átadom a te kezedbe. Legyen ez a te kezedbe. Legyen a te eszközöd. Továbbra is igen az én kezemben marad, mert én fogom meg a gitárt, mert én pengetem a gitárt, mert én énekelek. De ez most már nem csak egy pusztán ének, nem csak egy puszta zene, hanem ez most már, és hiszem most már így visszatekintve az elmúlt 30 esztendőre, hogy ez Istennek az eszköze.
És hála a jó Istennek, hogy ezt megkaphattuk, így és van. Ezzel közvetít nekünk.
Így van, és hazajöttem Rómából, és megmondtam a zenész testvéreknek akkor, hát a lagzi zenész barátaimnak, hogy figyeljetek, én most már Istennek akarok énekelni. Istenről fogok énekelni, igen. És azt kérdezték, Laci, miből fogsz élni? Mondom, aki elhívott, annak van hatalma arra, hogy gondoskodjon. És szó szerint, ahogy ma is énekeltük ebben a dalban, meghívtál, hogy vízre lépjek, elindultam egy hátizsákkal, egy szál kopott, törött gitárral, annyi volt úgy nevezve a minden vagyonom, és Isten azóta hatalmas dolgokat tett, minden dicsőség az övé, és bebizonyította, hogy ő valóban a gondviselő Isten, és valóban a kezébe veszi azt a velünk született adottságainkat, és úgymond karizmává lesz, azzá lesz, hogy ő vezesse valóban az ő népét, mert az ő népe nem a mi népünk, az ígéret földje felé, amely nekünk már ugye ez az új Jeruzsálem.
A mai napon ugye hárman vannak itt jelen az együttesből, a zenekarból, ha lehet így mondani. Mióta vannak ebben a felállásban?
Hát ez nagyon szépen alakult ugye az elmúlt időszakban, mert amikor ezen a szolgálaton elindultam, akkor Isten rövidesen megmutatta, hogy ezt nem magányos farkasként kell csinálni egyedül, hanem szükség van testvérekre, akinek a szíve ugyanazért az igazságért ég, ugyanazt az evangéliumot akarja hirdetni, és hát akikkel ma együtt szolgáltunk, vannak akivel nem olyan régen, ugye Benedek, te mennyi ideje is szolgálsz így velünk a...
Körülbelül 2,5 éve állandó jelleggel vagyok a zenekarban.
És neked mi a szereped a zenekarban?
Hát én alapvetően billentyűs vagyok, és vokalista, de mellett a zenekarnak a háttérmunkáit én tartom kézbe.
És a zenekar másik kedves tagjáról mit lehet tudni?
Én Varga Zoltán vagyok, ugye, és ütőhangszerek jutott nekem. A Lacit ismerem 25 éve, és akkor hát hosszabb, rövidebb ideig azért mindig így együttműködtünk, próbáltunk, ugye. Én is, mint édesapa, ugye voltak olyan dolgok, amik elvontak attól, hogy így teljes bedobással jelen legyek, így a dicsőítésben, az evangelizációban. De most itt az utóbbi 5 évben, 6 évben, most így erőteljesebben jelen vagyok, azt lehet mondani, hogy állandó tagként.
A zenekar többi tagjáról mit lehet tudni?
Hát ahogy már említettem, ugye ez egy nagyon szép szolgálat, és igazából azt kell itt rögtön az erején leszögeznünk, hogy mi nem csak pusztán egy zenekar vagyunk, hanem elsősorban ugye az Új Jeruzsálem katolikus közösség része vagyunk, azaz az egyház része vagyunk, és az egyházon, a katolikus közösségen, az Új Jeruzsálemen belül, pedig ugye ez egy szolgálat, a dicsőítésnek a szolgálata. És a zene, mint olyan eszköz, ugye, az evangelizációban és a dicsőítésben egy óriási lehetőség. És így magában az Új Jeruzsálem közösségben nagyon sok zenész testvér van. Ugye vannak, akik most már kiléptünk a vízre, hogy próbálkozunk ebből úgymond teljes időben lenni benne a szolgálatban, hiszen a szolgálatunk az nagyon-nagyon-nagyon szerte ágazó. Nagyon sokszor hívnak meg ugye iskolákba, olyan helyekre, ahová már délelőtt ott kell lenni, vagy olyan lelki programok. Úgyhogy láttuk, hogy munkahely mellett már nem nagyon lehet csinálni.
Úgymond fő állásba kell most már végezni, hála Istennek.
Hát igen, ez most egy kihívás előtt van, ugye, mert most ugye nem olyan régen létre is kellett hozzuk az Örökre Veled alapítványt, ami így kimondottan úgymond a teljes idei szolgálóknak próbál egy ilyen alapot összekalapozni jó szándékú emberek adományaiból, ugye, mert ez az, amire tudunk építeni, ahhoz, hogy teljes időbe tudjunk menni és csinálni. Van egy basszusgitárosunk, aki most éppen nem tud itt lenni, és még nagyon-nagyon sok fiatal van, mert ugye ennek a szolgálatnak két erős pillérje van, a dicsőítés és az evangelizáció. De most már a Szentlélek ugye megtanította, egy kicsit visszautalva a János evangéliumának az első fejezetére, ahol ugye úgymond András János szerint először találkozik Jézussal, és aztán azonnal megy, és elhívja Pétert, és kvázi Péterből lesz ugye, úgy mondhatnánk, az első pápa, és ez egy ilyen olyan belső lelki gondolkodást hozott el nekünk, hogy nem csak mi azok, akik szeretnénk ezt csinálni, hanem szeretnénk azt, hogy ebbe belevonjunk sokakat, hogy megtanulják velünk együtt csinálni, és ők maguk is a saját plébániájukon, a saját közösségükben tudják ezt az evangelizációs dicsőítő szolgálatot csinálni. Ezért nagyon sok fiatalt igyekszünk megszólítani, akik időről időre, egy-egy időszakon át jönnek velünk, beletapasztalnak ebbe a dologba, És így hát sokfele, ugye nagyon sokan van, hogy 6-on, 7-en, 8-an is megyünk, vagy attól függ, hogy milyen szolgálatról van szó, de igyekszünk ebben, mondom, belevonni olyanokat, akiknek a jó Isten ezt a szívére teszi.
És a kedves rádióhallgatókkal, ha megosztaná, hogy a közeljövőben hol fognak ilyen csodálatos evangelizációt tartani, mint a mai napon nekünk itt Ecséden volt ebben részünk.
Hát ugye a szolgálatunk, ahogy már mondtam, nagyon-nagyon sok szertágazó. Mi ezt a kis történetet itt tűzevangelizációnak mondjuk, de általában szerda esténként vannak online dicsőítő alkalmaink, ez a Csoda névre hallgat. Mindig szerda este 7-től 8-ig szokott lenni, és azon kívül pedig hétvégén lesz ez az Újítsd meg csodáidat című nagy evangelizációs konferenciót, ott fogunk szolgálni, de nagyon-nagyon sok helyre megyünk, tehát rendszeresen járunk Vajdaságba, utána való hétvégén most ugye Erdélybe fogunk menni Sepsiszentgyörgyre, hiszen van egy úgynevezett ASAF kurzusunk, egy ilyen kis lelki gyakorlat, aminek az a célja, hogy a dicsőítő szív kiformálása. Ugye ASAF Dávidnak a zenésze volt, amikor a Saul idejében elhanyagolt Frigyládát Dávid újra visszahozza, és egy külön sátrat állít fel, és eléállítja a zenészeket, levitákat. Nagyon érdekes, és ott indul el ez a fajta, mondjam azt, hogy Dávid ráérez arra, hogy ilyen erővel jelen legyen maga a zene és énekes dicsőítés a liturgiába, ha szabad ezt mondani. Március első szombatján pedig Győrben leszünk, Réfaluban, a Simon Dávid atyánál fogunk szintén ilyen hasonló tűzevangelizációt tartani, kicsit bővebben, ugye, mert ez igazából egy 3 órás alkalomba fér úgy egészségesen bele, hiszen több testvérrel megyünk, szeretünk a végén imádkozni az emberekért, mert mindig azt tapasztaljuk, hogy az Isten érintése a szívben, ez a hitnek az érintése, ez az, ami igazi változást tud hozni. És hát a legnagyobb szükségünk, ha itt el szabad mondani, arra van, hogy olyan úgymond ima bázist építsünk, akik ismerik ezt a szolgálatot, amire Isten meghívott minket, és nagyon-nagyon komoly, úgymond közbenjáró, szellemi harcot vívó imádsággal vannak, mert ugye Pál apostol mondja, nem test és vér ellen van tusakodásunk, vagy harcunk, ugye aki az Efezusi Levél 6. fejezetét tanulmányozza, az meglátja, hogy milyen komoly harcba vagyunk benne, és ebben a legerősebb a fegyverünk, úgymond maga az imádság, a dicsőítés. Ezért bátorítunk mindenkit, hogy akit a Szentlélek erre indít, itt konkrétan vállalhat értünk így ezért a szolgálatért ima szándékot, és nyilván ezen felül a másik óriási terület, ami építkezni szeretnénk, az az, hogy az alapítványba tényleg tudjunk úgy anyagilag is növekedni.
Azt még egyszer legyen kedves elmondani a nevet.
Örökre veled alapítvány, és így ezen keresztül, mert hát még itt vagyunk a Földön, ugye erre szükségünk van, és bízunk benne, hogy az az óriási vágy, ami a szívünkben él, amivel Rómába úgymond a szívünket megpecsételte a Szentlélek, hogy minden egyes plébániának szüksége lenni olyan evangelizáló gondolkodásmóddal élő közösségre, amely azon munkálkodik, hogy a plébánia területén élő összes ember újra hallja meg az örömhírt, magát az evangéliumot, és most már ők maguk tudjanak egy nagyon konkrét, személyes döntést hozni, személyesen kimondva, hogy Jézus Krisztus, téged követlek. És ezt most nem édesapa mondja ki helyettem, vagy a keresztanyám, hanem én személyesen veszem nagyon komolyan azt, amit Jézus mond. Ez egy óriási álmunk, és hisszük, hogy a Szentlélek ezen ma munkálkodik, és amikor majd egy napon minket is hazahív Jézus, akkor úgy imádkozhatunk, mint ahogy az öreg Simeon imádkozott: most már elbocsáthatod a te szolgádat, Uram. És lefordítva a mi nyelvünkre, mert láttuk, hogy a magyar nemzet életében eljött a te dicsőséged, eljött az üdvösség ereje.
Kedves László, nagyon szépen köszönöm ezeket a csodálatos gondolatokat, és úgy gondolom, hogy ebből minden rádióhallgató építkezni tudott, és erőt merít a hétköznapokra. A Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom önre, és kedves zenekarának a minden tagjára. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Csiszér Lászlóval Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája című novellájának második részét Babócsai Réka olvassa fel.
Kurt Vonnegut Szerelem éjszakája. A tiltakozó hangok elhaltak a törli felüli végen. Louis sok hatásként érte a tiltakozás kimúlta. A sok még melbevágóbb lett, ahogy felidézte magában a fiatal, szeretetre méltó és csinos, elragadó Milli Ósit. Évek óta nem gondolt rá, nem is tudta, mi lett vele. És mégis, a név említésekor Louis úgy érezte, mintha egyfolytában az asszonyra gondolt volna, mióta az búcsúzóul megcsókolta a holdfényben annyi éve már. Igen, igen, mondta Louis. Igen, jól emlékszem rá. Legszívesebben sírva fakadt volna az öregedés és a fiatal szerelmesekre váró slampos vég miatt. Milli nevének bevetésétől Törli kényekedvére irányíthatta a beszélgetést a nagy Louis C. Reinbeckkel. Az egyenlőség csodája megvalósult. Törli és Louis úgy beszélgettek, mint férfi a férfival, apa az apával. Louis mentegetőzött tulajdonfia ellen dörmögött. Louis megköszönte Törlinek, hogy felhívta a rendőrséget. Louis is fel fogja hívni őket. Ha bármire jut, azonnal telefonál Törlinek. Louis önözte Törlit. Törli teljesen felajzódott a beszélgetéstől. Üdvözletét küldi, mondta Millinek. Amikor megfordult, látta, hogy a levegőnek beszél. Milli közben csendesen kiment a szobából, amúgy mezítlábasan. Törli a konyhában talált rá. Kávét melegített az új villanytűzhelyen. A tűzhelyet Globemasternek hívták. Nevetségesen bonyolult kezelőszervei voltak. A Globemasterrel Milli egyik szomorkás vágyálma teljesült. Nem sok más szép holmikra vonatkozó vágyálma teljesült. A kávé már forrt. A főző rotyogott és köpködött. Milli nem vette észre, hogy a kávéfor, jól lehet rettentő összpontosítással merett az edényre. A főző kiköpött, leforrázta a kezét. Milli könnyek közt a szájához kapta leforrázott kezét, és akkor meglátta Törlit. Próbált elsúranni mellette, ki a konyhából, de a férfi karon ragadta. Szívem, mondta Törli kábán. Szabad kezével lezárta a Globemastert. Milli, mondta. Milli kétségbe esetten igyekezett szabadulni. A nagy darab Törli olyan könnyedén megfékezte, hogy szinte nem is figyelte, mit csinál. Végül Milli megadta magát, ennivaló arca vörös és torz volt. Miért nem mondod már, hogy mi a baj, szívem? Kérdezte Törli. Ne aggódj miattam, mondta Milli. Menj és aggódj az útmenti árokban haldoklókért. Törli elengedte. Valami rosszat mondtam? Őszintén zavarodott volt. Ó, Törli! Törli, mondta Milli. Soha nem gondoltam, hogy ezzel, hogy ennyire meg fogsz sebezni egyszer. Csészét formált a két tenyeréből, mintha valami értékeset tartana elébe. Aztán bármit képzelt is oda, kiejtette tenyeréből. Törli nézte, ahogy leesik. Csak mert megmondtam neki a nevet, kérdezte. Amikor megmondtad neki a nevem, rengeteg minden mást is mondtál neki. Próbált megbocsátani Törlinek, de nem volt könnyű dolga. Szerintem fogalmat se volt, mi minden mást mondtál azzal neki. Nem lehetett. Nem mondtam neki más, csak a nevedet, mondta Törli. Ami Louis C. Reinbecknek nem jelentett mást, mondta Milli, mint hogy az a nő, akivel két ostoba kis randevúja volt 20 évvel ezelőtt, azóta se beszél másról, csak erről. És hogy a férje is tud erről, a két ostoba kis randevúról, és ugyanolyan büszke rá, mint a felesége, sőt. Milli oldalvást lehajolt, és kimutatott a konyha ablakon. Kimutatott a fehér fényfoltra az ablak felső sarkában. Ott, mondta. Valahol ott a nagy Louis Szirenydek jár kell abban a fényözönben, és azt hiszi, hogy mind a sok éven át szerelmes voltam belé. A Rendekház fényszórói kialudtak. Most a holdfényben jár kell valahol. A szegény kis asszonyon gondolkozik, és a szegény kis emberen, és a szegény kicsi lányukon idelent. Milli megrázkódott. Hát nem vagyunk szegények. Vagyis nem voltunk ma estig. Nagy Louis Szirenydek visszament az italához és fehér vas nyugszékéhez. Felhívta a rendőrséget, ahol ugyanazt mondták neki, amit Törlinek. Nincs tudomásuk balesetről. Natalie megint leült Louis mellé. Próbálta elkapni a tekintetét, rávillantani anyás, évődő mosolyát. De Louis nem nézett oda. Te ismerted ennek a lánynak az anyját, igaz? Kérdezte Natalie. Ismertem, mondta Louis. Randíztatok ilyen éjszakákon, mint ez? Teli hold meg minden? Előáshatunk egy 20 éves naptárt, hogy megnézzük, milyen fázisban volt a hold, mondta Louis gúnyosan. Tudod, nem igazán lehet megúszni a teli holdat. Ha törik, ha szakad, havonta egyszer kitelik. Milyen hold volt az esküvünk napján? Kérdezte Natalie. Teli? Kérdezte Louis. Új, mondta Natalie. Vadonatúj. A nők érzékenyebbek az ilyesmire, mondta Louis. Jobban észrevesznek dolgokat. Maga is meglepődött, milyen meghunyászkodó a hangja. Lelkiismerete furcsa dolgokat művelt a hangjával, amiért alig emlékezett valamire mézes heteikből. Szinte mindenre emlékezett abból az éjszakából, mikor Milli Ósi és ő kint bókláztak a golfpályán. Azon a Millis éjszakán teli hold volt. Most Natalie mondott valamit, és amikor befejezte, Louis meg kellett kérje, hogy mondja el még egyszer. Egy árva szót sem hallott belőle. Azt kérdeztem, milyen érzés volt, mondta Natalie. Milyen érzés volt mi? Kérdezte Louis. Ifjú Reinbeck trónörökösnek lenni. Forró vérűn és álmokkal telve lecsapni a hegyről, elragadni egy csinos kisvárosi lányt és kicsábítani a holdfénybe. Natalie nevetett évődőn. Mint valami isten, úgy érezhetted magad. Nem éreztem úgy, mondta Louis. Nem érezted istennek magad? Istennek? Soha életemben nem éreztem emberibbnek magam. Louis a golfpálya felé hajította üres poharát. Nem bánta volna, ha elég erős, hogy egész odáig elhajítsa a poharat, ahol annak idején Milli búcsúzóul megcsókolta. Akkor bízzunk benne, hogy Charlie elveszi ezt a tüzes vérű kisvárosi lánykát, mondta Natalie. Elég a magamfajta hideg, embertelen Reinbeck feleségekből. Natalie felállt. Nézzünk szembe a tényekkel. Ezerszer boldogabb volnál, ha annak idején Milli Ósit veszed feleségül. Elment lefeküdni. Nézi hülyének a másikat, kérdezte Törli Whitman a feleségétől. Milliószor boldogabb volnál, ha annak idején Louis Reinbeckhez mégy feleségül. Közben visszament őrhelyére a hálószobai ablaknál, nagy lábát is újra feltette a radiátorra. Milli az ágy szélén ült. Sem milliószor, sem kétszer, sem a létező legkisebb számszor nem volnék boldogabb, mondta Milli. Nyomorultul érezte magát. Törli, ne mondj ilyeneket, légy szíves! Ki nem állhatom, annyira butaság. Hát lenn a konyhában, nagyjából nevén nevezted a gyereket, mondta Törli. Amikor kiosztottál, hogy megmondtam a nagy Louis Reinbecknek a nevedet. Hadd nevezzem most én nevén a gyereket. Egyikünk sem akarja, hogy a lányunk ugyanabba a hibába essen, mint te annak idején. Milli odalépett hozzá, átölelte. Törli, kérlek, ennél rosszabbat nem is mondhatnál nekem. Törli makacsvörös lett, hajthatatlan, mint egy szobor. Emlékszem az összes nagy ígéretre, amit tettem neked, a sok hőzöngésre, mondta. Egyikünk se hiszi, hogy vállalati rendésznek lenni mindennek a teteje. Mili próbálta megrázni, hasztalan. Nem érdekel, mi a munkád, mondta. Úgy volt, hogy több pénzem lesz, mint a nagy elszírenybeknek, mondta Törli. És mindezt a magam erejéből érem el. Emlékszel, Mili? Ezért kötöttél ki mellettem, nem igaz? Az asszony karja lehullott róla. Nem, mondta Mili. Akkor a híresen jó megjelenésem tette? Kérdezte Törli. Sokkal inkább, mondta Mili. Törli külseje nagyon jól passzolt a város legcsinosabb lányának külsejéhez. De mindenek előtt, mondta, a nagy Louis-i rendek és a hold. A nagy Louis-i rendek a hálószobájában volt. Felesége már ágyban, a takaró a fejére húzva. A helyiséget hozzáértők ezek úgy alakították ki, hogy romantika és halhatatlan, igaz szerelem képzetét keltse, akármi menjen is végbe falai között. Ez idáig szinte minden, ami a szoba falai között végbe ment, meglehetősen kellemes volt. Most úgy tűnt, hogy Louis és Natalie házassága végéhez érkezett. Amikor Louis kitakartatta az asszonnyal az arcát, amikor Natalie megmutatta neki, hogy felpuffadt a sírástól az arca, egyértelműen ez volt a helyzet. Ez volt a vég. Louis nyomorúságosan érezte magát. Nem tudta felfogni, hogyan hullhatott darabokra minden ilyen gyorsan. Én 20 éve nem gondoltam millió sírre, mondta. Ne, kérlek, ne hazudj. Ne magyarázkodj, mondta Natalie. Megértelek. Esküszöm, mondta Louis. 20 éve nem találkoztunk. Elhiszem, mondta Natalie. Épp ez benne a legrosszabb. Bárcsak találkoztatok volna. Amilyen gyakran csak tetszik. Az valahogy sokkal jobb lenne, mint ez a... Felült az ágyon. Megfelelő szó után kutatott az agyában. Mint ez a rettenetes, üres, sajgó, furdalú sajnálkozás. Visszafeküdt. Millit illetően? Mondta Louis. Millit illetően, engem illetően, a csiszoló anyaggyárat illetően, mindent illetően, amit akartál, de nem értél el, és mindent illetően, amit elértél, pedig nem is akartad. Mili és én. Nem is lehetne jobban összefoglalni az egészet. Benne van minden. De én nem vagyok szerelmes belé, soha nem is voltam, mondta Louis. Nagyon tetszhetett viszont az első és egyetlen alkalom, amikor embernek érezted magad, mondta Natalie. Akármi történt a holdfényben, kellemes kellett legyen. Sokkal kellemesebb, mint bármi, ami kettőnk közt valaha történt. Louis rémálma rosszabbra fordult, mert nem tudta, hogy Natalie az igazságot mondja. Soha semmi nem volt olyan kellemes, mint akkor Millivel a holdfényben. Abszolút semmi nem volt köztünk, semmi alap egy szerelemhez, mondta Louis. Vadidegenek voltunk egymásnak. Ugyanolyan kevéssé ismertem őt akkor, mint most. Louis izmai csomóba rándultak, és a szavak kinkeservesen sorjáztak elő, mert úgy érezte, valami rettentő fontosat forgat ki magából. Azt hiszem, Millie a magam iránt érzett csalódottságomat szimbolizálja. Mindazt, ami lehettem volna, mondta. A hálószoba ablakához ment. Komoran a lenyugvó holdra nézett. A hold sugarai most laposan érkeztek, hosszú árnyékot vetve a golfpályára, eltúlozva a domborzatot. Itt-ott repesű zászlók jeleztek semminél kevesebbet. A szerelmi nagy jelenet színhelye. Hirtelen megértette. A holdfény, mormolta. Hogy? Mondta Natalie. Csak azt tehette. Louis felnevetett, mert a magyarázat olyan kirobbanóan egyszerű volt. Szerelembe kellett esnünk egy ilyen holdnál, egy ilyen világban. A hold volt a ludas. Natalie felült, egész visszatért az életkedve. A város leggazdagabb legénye és a város legcsinosabb leánya, mondta Louis. A holdnak csak nem okozhattunk csalódást, nem igaz? Nevetett megint, kiszállította feleségét az ágyból, hogy együtt nézzék a holdvilágot. Én meg már azt hittem, tényleg volt valami egetrengető millimek köztem annak idején. Megcsúválta a fejét. Közben az egész csak egy színtiszta, szépséges, holdfénytől csöpögő gics volt. Visszakísérte az asszonyt az ágyhoz. Te vagy az egyetlen, akit valaha szerettem. Egy órája ezt nem tudtam. Most már tudom. Minden rendbe jött hát. Nem fogok hazudni neked, mondta Millie Whitman a férjének. Pár percig tényleg szerelmes voltam a nagy Louis irányegbe. Ott kint a golfpályán, a holdfényben bele kellett szeressek. Meg tudod ezt érteni? Hogy bele kellett szeretnem? Pedig még csak nem is kedveltük egymást különösebben. Turley beismerte, hogy látja, hogyan történhetett. De nem volt odáig az örömtől. Egyetlen egyszer csókolt meg, mondta Millie. És ha jól csókolt volna meg, azt hiszem ma este tényleg Mrs. Louis Reinbeck volnék, bólintott. Ha már ma éjjel kiteregetjük a lapjainkat, kiteríthetem ezt is. És pont mielőtt megcsókoltott fenn a golfpályán, azon járt az eszem. Milyen kis szegény gazdag fiú ez, és hogy mennyivel boldogabbá tehetné, mint bármelyik hideg, beképzelt kékvérű fruska. És akkor megcsókolt. És tudtam, hogy nem szerelmes. Hogy nem lesz szerelmes soha. Úgyhogy búcsúcsókot csináltam abból a csókból. És itt szúrtad el az életed, mondta Turley. Nem, mondta Millie. Mert a következő fiú, aki megcsókolt, jól csókolt. És megmutatta, hogy tudja, mi a szerelem, holdvilág nélkül is. És boldogan éltem egészen ma estig. Átölelte Turleyt. Most pedig csókolj meg újra. Ahogy először csókoltál, és minden rendben lesz ezután is. Turley megtette. Rendbe jött hát ott is minden. Jó 20 percre rá mindkét házban csörgött a telefon. Az üzenetek veleje az volt, hogy Charlie Reinbeck és Nancy Whitman kiválóan vannak. A holdfényt azonban saját szájízük szerint értelmezték. Úgy döntöttek, hogy hamupipőke és az ő hercege ugyanúgy boldogan élhetnek, míg meg nem halnak, mint bárki más. Ezért összeházasodtak. Új család alapítatott hát. Hogy ott is minden rendben volt-e, az idő titka. A hold lement. Thank you.
Vonnegut Szerelem éjszakája című novellájának második részét Babócsai Réka előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you. Thank you.